A leggyakrabban használt módszer a mérőrendszerek vizsgálatára a Gage RNR név alatt fut. Ez egy angol kifejezés, és én azt tapasztaltam, hogy szinte bármilyen nemzetiségű céggel is találkozok, ezt az angol kifejezést, a Gage RNR-t használja a mérőrendszer komplex elemzésére. Ez egy konkrét technika, ahol egyidejűleg tudjuk vizsgálni a mérőrendszer ismétlőképességét, tudjuk vizsgálni a reprodukálhatóságot, tudjuk vizsgálni esetlegesen a kölcsönhatást is, erre mindjárt visszatérek, hogy mit jelent, illetve a torzítást, az eltolódást is tudjuk vizsgálni korlátozott módon. Az ismétlőképesség az ugye a nettó hibája a mérő rendszernek, a mérőeszköz infrastruktúrális környezetének, ahogy azt használjuk. A reprodukálhatóságban nagyon sok mindent beleérthetünk, de talán ennek a legegyszerűbb leképezése az, hogyha egy gyártórendszerben ugyanazt a mérőrendszert, ugyanabban a mérési feladatban egy másik dolgozó használja, ugye ez naponta megtörténik mondjuk egy műszakváltáskor, de lehet, hogy egy műszakon belül is megtörténik, hogy rotáljuk a dolgozókat, és azt reméljük, hogy a dolgozók személye konkrétan nincs hatással a mérés eredményére. De ez egy remény, és a módszerrel többek között ezt is teszteljük. Nyilván nem mindig értelmes ez a módszer. Egy automata berendezésnél, ahol dolgozó a környéken nincs, legfeljebb akkor, amikor felmossa a padlót, akkor nyilván nem befolyásolja a mérési eredményt konkrétan. Tehát látszólag értelmetlen. De van egy nagyon sok olyan helyzet, amikor ember végzi a mérést, akkor ennek van értelme. Illetve hát az ember helyett más faktorok is figyelembe vehetők. Én most szeretnék csak itt a klasszikus módszernél megmaradni. A relatív torzítást pedig oly módon fogjuk tudni megismerni, hogy több mintadarabot választunk, ezek nem szükségszerűen, sőt általában egyáltalán nem etalon darabok, hanem a gyártásból összeállított minta. Tehát választunk mondjuk 10 olyan terméket, amik a gyártás működési tartományát lefedik. Van benne alsó határos termék, van benne felső határos termék, és a tartomány közepéről is van benne néhány termék. Tehát így értem, hogy a teljes tartomány lefedik. Ez egy kicsit trükkös, mert ugye amikor én mondjuk folyamatmérnökként odaballagok a gyártósor mellé, és azt mondom, hogy 10 darabot szeretnék elvinni, ezt a 10 darabot felnyalábolom és viszem magammal, ezek itt és most készültek, valószínűleg a folyamatnak egy beállásával, tehát nem lesz köztük nagyon nagy különbség. És ha arra vagyok kíváncsi, hogy a folyamat ingadozás tartományán belül a mérőrendszer képes-e folyamat állapotváltozás detektálására, hát nem lesz képes, hiszen nincs. Ilyen nem szeretnénk, ezért a mintát kicsit tenyésztjük, kicsit válogatjuk a mintadarabokat, akár hosszabb ideig is eltarthat, míg sikerül összeállítani egy erre a célra alkalmas mintát, amiben tényleg van alsó, illetve felső eltéréses darab is, és középről is vannak darabok. De többféle folyamatbeállás is jelenjen meg benne. Még a kölcsönhatásra ígértem, hogy visszatérünk egy picit. Ez hadd jelentse most azt egyszerűen, hogy a darab és az ember közti kölcsönhatás jelenik meg. Tehát nem mindegy, hogy ki méri az adott darabot. Képzeld el most azt a szituációt, újra előveszem a tolómérőt, innen mellőlem az asztalról, hogy egy ilyen eszközzel, lehet ez egy mikrométer is mondjuk, de nálam egy tolómérő van a példa kedvéért, mérnék egy elasztomert. Például az ujjam elasztomer lesz most ebben az esetben. Egy kicsit megváltozik a mérete attól függően, hogy mennyire nyomom össze, nyilván nem akarom nagyon összenyomni, mert az fájna, meg hát ez nem életszerű egy gyártási környezetben. Mondjuk egy gumi alkatrész gyártásánál, egy méretellenőrzésnél szempont lehet, hogy milyen erővel nyomja össze azt a dolgozó. Kölcsön hat a darabbal. Ez egy nagyon egyszerű, mondhatnám, hogy gagyi példa, de létezik ilyen helyzet. Ennél komplexebb kölcsönhatások is lehetnek. Ezzel talán meg is értetted, hogy az egyes darabok és a dolgozó együttállása okozhat eltérést a mérési eredményben. Nekünk az lenne a cél, hogy ne legyen ilyen különbség, de azért vizsgáljuk meg, hogy van-e, lehet-e. A kérdés ebben az esetben, hogy a darabok között, amit ezzel a 10 mintadarabbal képeztem le, képes vagyok-e különbséget tenni a mérőeszközzel, lefordítom, meg tudok-e különböztetni egy jó darabot egy rossztól, illetve meg tudok-e különböztetni egy állapotváltozást a folyamatban, egy korábbi állapot és egy új állapot, ha valami elállítódás történik. A másik kérdés, hogy egyformán döntenek-e az operátorok, egyformán hajtják-e végre a feladatot, és nem befolyásolják akár a darabbal kölcsönhatva a mérési eredményt. Ehhez egy szignifikancia vizsgálatot is szeretnék majd végezni, és így szükségem lesz a varianciára, ami a szórás négyzete. Ezt ugye az ismétlőképességnél már egy picit említettük, hogy a szórást kiszámoltuk, és ott egy statisztikai próbánál fel is, a T-próbánál konkrétan felhasználtuk. De itt most nem csak egy faktornak két különböző állapota van, itt a referencia és a méréseim átlaga voltak a T-próbában jelen, hanem akár több, tehát például három dolgozó is lehet, akkor már több szintje van. 10 mintadarabon van, amik között különbséget szeretnék tenni. Miért pont 10? Egy ilyen példát ír a kézikönyvettől, eltérhetünk, de most mutassam be a kézikönyv példáját. És hát azt remélem, hogy a darabok közti különbség, illetve a mérés bizonytalansága egymástól független, így az eredő varianciára azt tudom mondani, hogy ezeknek a varianciáknak az összege. A variancia a szórás négyzete. Itt a képletét is leírtam, a szórás számolását valószínűleg ismered, ha nem, akkor a statisztika képzést merném újra figyelmedbe ajánlani. Most nem a szórást, hanem a szórás négyzete, a variancia lesz számunkra érdekes, és ez a variancia ugye összességében, amit észlelünk a folyamatban, adódhat abból, hogy a folyamatban is vannak különbségek az egymást követő darabok között. Itt most szándékosan így állítjuk össze a mintát, illetve a mérés bizonytalansága is megjelenik. Tehát amikor nem a tanulmányról van szó, hanem üzemi körülmények között működik a gyártás, és a minőség ellenőre elvégzi a mérést ezzel az eszközzel, akkor a mérési eredmény nem feltétlenül a névleges érték lesz, de azért, mert nem csak a mérési hiba, hanem a folyamat van pillanatnyilag ott lévő változékonyság is okozhat eltérést. Számunkra az az érdekes, hogy a kettő közül melyik mekkora. A folyamat ingadozása a nagyobb, vagy a mérés bizonytalansága a nagyobb. Azt reméljük, hogy a mérés bizonytalansága a folyamathoz képest kicsi. Tehát vannak különbségek a termékek között, amit tudunk értelmezni rövid távon, vagy hosszú távon is. Erre vissza fogunk térni egy későbbi fejezetben. Illetve a másik oldalról a mérés bizonytalansága jelenik meg, aminek egyrészt a mérő rendszer nettó ismétlőképességi hibája az egyik komponense. Ezt vizsgáltuk itt az eszköz ismétlőképességi hibájánál, stabilitását vizsgáltuk, linearitást is vizsgálhattunk. De most a mérési folyamatban, és nem referencia darabokon, hanem a termelésből, a gyártásból vett valódi mintadarabokon fogjuk vizsgálni, és a mérési folyamatban lévő változékonyságot hívjuk itt reprodukálhatósági hibának, amit ebben a tanulmányban egyszerűen azzal képezünk csak le, hogy az operátorok közti különbséget vizsgáljuk. Ez a, ahogy mondtam, összefoglalva vizsgálat úgy épül fel, hogy 10 különböző mintadarabot választunk a folyamatból. Fedjék le, ez nagyon fontos, fedjék le a teljes reális működési tartományt. Mindegyik darabot megmérjük 3-szor, és a körülmények változását pedig úgy fogjuk szimbolizálni, hogy 3 különböző dolgozót is választunk az üzemből, feltételezve, hogy a dolgozónak van jelentősége. Ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, akkor úgy is mondhatnám, hogy egy 3 műszakos munkarendben működő üzemből mind a 3 műszakban lévő dolgozót megkérem, hogy ezt a 10 mintadarabot mérje meg, és mindegyik mintadarabot is mérje meg 3-szor is. Ugye ha a dolgozónak, egy dolgozónak egy adott eszközzel ismétlőképesnek tekintem a mérését, és csak véletlen hibából számolok, ezt a véletlen hibát, az ismétlőképességi hibát ki tudom számolni a 3 egymást követő ismétlésből. Ezek persze nem szükségszerűen egymást követik, ahogy korábban beszéltünk róla, ez nem memóriateszt akar lenni, hanem a mérési feladat egy kicsit véletlenszerűen rendezve a darabokat, persze a memóriát ki tudjuk venni a játékból, és akkor valódi mérést tud végezni a dolgozó. Tehát mind a 10 mintadarabot mindegyik dolgozónk megméri 3-szor. A körülmények változását a dolgozókkal képezzük le, és amit tudunk vizsgálni az az, hogy az egyik dolgozó méréseinek az átlaga és a másik dolgozó méréseinek az átlaga között van-e különbség. És ezek együtt mondjuk a mérés összes hibája, az ismételhetőségi hiba, illetve a reprodukálhatósági hiba jelent meg eddig, És ebben a hibában szeretnénk észlelni egyébként a 10 darab közötti különbséget. Most ezt a vizsgálatot végrehajtva eredményül egy ehhez hasonló táblázatot kaphatunk. Itt én már az eredményt rögzítettem, 10 mintadarab, nem feltétlenül így praktikus rögzíteni, de így legalább látványos. Van 3 dolgozónk, ne csak ABC neveket, betűket írjak oda, most neveket is írtam, és mindegyik dolgozó elvégezte a vizsgálatot 3-szor. Itt például az első darabon András első, vagy Aladár első mérését látjuk, a második mérését szintén az első darabon, a harmadik mérését az első darabon. Ő 3-szor is megmérte az első darabot, látjuk, hogy vannak kisebb-nagyobb különbözőségek, és ennek a 3 mérésnek az átlaga adhatja az első darab valódi értékét. Lehet, hogy nincs is hozzá egyébként jobb valódi értékünk, mint ez, ami a mérésekből előállt. Persze, hogy mi az első darab valódi értéke, ehhez hozzávehetjük Béla, illetve Cecília a 3-3 mérésének a átlagait is, és azt mondjuk, hogy ez a 9 mérés együtt adja az első darab várható értékét, tekintsük ezt a valóságnak, ha nincs jobb becslésünk. És hát ugye minden egyes dolgozónál a 3 mérésének az átlagát tudjuk hasonlítani a mintadarab, illetve a másik 2 dolgozó hasonló átlagához. A dolgozók közötti különbséget pedig úgy fogjuk képezni, hogy ebből a 3x10 összesen 30 mintából számolunk átlagot az egyik, másik és a harmadik dolgozóra, és ezek közti különbözőséget fogjuk vizsgálni, összehasonlítani őket egyiket a másikkal, és mindezt, ez a Gage RNR-nak a hatalmas előnye, egy lépésben tesszük. Ez jelentett így, ha jól számolom, 90 mérést, 10 darabon 3x3 mérést, ez talán 90-re adódik ki, és a kérdések, amikre keressük a választ összefoglalásképpen, hogy a darabok között képesek vagyunk különbséget tenni? Lefordítom a minőség ellenőrzés nyelvére, meg tudok különböztetni egy jó darabot egy rossz darabbal? Illetve a dolgozók egyformán döntenek, ugye ezt a minősítős egyezőség vizsgálatnál is néztük, hasonló módon azonos kritériumok szerint döntenek el, most ezt a mérés nyelvére fordítjuk le, illetve hogyha nem, akkor függ az eredmény attól, hogy ki mérte azt az adott konkrét darabot. A módszer, amit használunk, a variancia analízis, Analysis of Variance, ANOVA-nak szoktuk még becézni. ANOVA Sir Ronald Fisher-nek a módszere, és az 1910-es években, 1917-18 környékén dolgozta ki, publikálta. A módszer hát variancia analízis, de valójában az átlagokat hasonlítja össze, és a Minitab statisztikai szoftver egy hasonló eredményt ad, amit most itt a képernyőn láttok. A darabok közötti különbséget vizsgáljuk egyszer, az operátorok közötti különbséget, illetve a kölcsönhatást vizsgáljuk, mindezt egy maradék zajból kiemelkednek-e. A döntés pontja pedig, most a részletekben nem merülve bele, ez a P érték, itt a táblázat utolsó oszlopában, és az a kérdés, hogy mekkora P érték adódik, ha az elsősorban ugye a darabok közötti különbséget vizsgáljuk. Ha ez a P érték nagy, akkor minden itt látott különbséget gyakorlatilag véletlennek tekintünk. Ha ez a P érték kicsi, akkor pedig azt mondjuk, hogy hát ez nem a véletlen műve, nem a véletlen zajban veszik el. Hát mintha az a P azt mérné, hogy mekkora az esélye annak, hogy amit látunk ingadozás, eltérés a számok között csak a véletlen műve. Ha pici a szám, itt most 3/10 jegyig 0, ez persze nem feltétlenül jelent szigorúan 0-át, valószínűleg a 4., 5., 6., valahányadik tizedes jegyben megjelennének majd számok, akkor megnyugszunk, hogy igen, a mérőrendszer alkalmas arra, hogy ezt a 10 darabot megkülönböztesse egymástól. Statisztikusabban azt mondanám, hogy legalább egy különbözik a többitől. Több részlet ebből még nem is derült ki, de legalább egy darab megkülönböztethető ebben a véletlen hibában a többitől. A következő sor arról szól, hogy az operátorok, itt a sor elején látszódik, az operátorok azonos módon mérnek-e, azonos mérési eredményre jutnak-e. Itt is azt látjuk, hogy ez a P érték nagyon alacsony. nem örülünk annyira neki, mert ez azt üzeni, hogy igen, az operátorok között is különbséget tudunk tenni. Holott nekem az lenne az ideális, hogyha mind a három operátorom, mind a három dolgozom egyforma mérési eredményre jutna. Ebből a számból azt látom, hogy nem, van köztük különbség. Viszont van még itt egy harmadik sor, darabok között, darabok és az operátorok között van-e kölcsönhatás. Itt egy nagyon magas P-értéket látunk, ugye ez 0 és 1 közötti szám lehet, vagy 0 és 100% között, ha így tetszik. Ez most közel van az 1-hez, közel van a 100%-hoz, 97%. Igazából, ha nincs más megkötés, akkor valahol 5%-on szoktuk meghúzni a küszöböt, tehát 0,05-nél. Ha P több, mint 0,05, ez itt most 0,97, akkor azt mondjuk, hogy ez a faktor nem szignifikáns. Az előző kettőnél azt láttuk, hogy a P kevesebb, mint 0,05 volt, tehát kimondhattuk mind a két faktorra, a darabok közötti különbségre, illetve az operátorok közötti különbségre, hogy az szignifikáns. Viszont a kölcsönhatásra most itt azt mondjuk, hogy nincs, nem kimutatható. Valójában nincs, ezt nem tudjuk. Ebből a 90 mérésből, ami a rendelkezésünkre áll, nem tudunk kimutatni kölcsönhatást. Ilyenkor az szokott lenni a következő lépés, hogy ezt a sort ki is vesszük a modellből, és az itt észlelt variancia komponást, azt a véletlen hibába számítjuk bele, és újra megvizsgáljuk, hogy és akkor így a megnövelt véletlen hibával még mindig lényegesnek tűnik-e a darabok vagy az operátorok közötti különbség. Itt ebbe most én belenyugszok. A Minitab egyébként megcsinálta, nem mutatom meg még egyszer a táblázatot. Akkora nagy a különbség egyébként, hogy igen, akkor is szignifikáns lesz. Visszatérünk rá rövidesen, hogy honnan látom mindezt. A következő része az elemzésnek a maga a gauge RNR. Tehát miután látom, hogy a darabok között szignifikánsan különbséget tudok tenni, és még azt is láttam, hogy az operátorok között is különbség van, akkor megvizsgálom, hogy mekkora különbség. Egy kicsit hosszabb táblázatot ír ki itt a Minitab, a második része lesz számunkra érdekes. Itt már nem variancia, hanem szórás, standard deviation angolosan szerepel, és a szórást hasonlítjuk össze a mérőrendszer szórását, ami áll az alatta lévő két sorban, a repeatability, ugye a gauge RNR két R betűje kezd értelmet nyerni, a repeatability, mint véletlen hiba, és a reproducibility, ami jelen esetben az operátor hatással, kölcsönhatással nem kell, hogy számoljunk. Ezeknek a szórás komponenseit vizsgáljuk az összes szóráshoz képest, és van még egy faktor, ugye emlékszünk rá, a darabok sem egyformák, és hát amit ki tudunk fejezni százalékosan, hogy a darabok, bocsánat, a mérőrendszer bizonytalansága hogy viszonyul az összes szóráshoz. Ez most 27%-ra adódott. A szóráshoz, miközben korábban varianciával dolgoztunk, a varianciák összeadódnak és kiadják a 100%-ot. A szórások nem adják ki a 100%-ot, tehát ha összeadnánk a 27 meg a 96%-ot, nyilván nem a 100% jön neki eredményül, de itt nem is várjuk, itt a gyökvonás ezt egy kicsit elrontja, az egy, ebből a szempontból nekünk nem annyira szerencsés, viszont mégis erre a szórásra vonatkoznak leginkább előírások. Illetve van egy másik vizsgálati lehetőségünk, a következő oszlop a tolerance tűrésmezőhöz hasonlítja a szórás terjedelmét, a mérés bizonytalanságát, és azt mondja, hogy a tűrésmezőnek a 22%-át, több mint 1/5-ét használjuk ki a mérés bizonytalansággal, tehát ilyen széles az a szürke zóna, az a bizonytalan zóna ott a tűrésmező környékén. Ebben a tartományban, 22%-ában nem tudunk biztonságos döntést hozni ezzel a mérőeszközzel. Hogy melyik oszlopot nézem, a folyamat ingadozás tartományához való hasonlítást, vagy a tűrésmezőhöz való hasonlítást, ez attól függ, mire használom a mérőeszközt. Ha a minőség ellenőrzésre, akkor nyilván a tűrésmező lesz számunkra az érdekes. Viszont a következő részekben már elkanyarodunk egy kicsit a folyamat szabályozásra, ott az lesz az érdekes számunkra, hogy a folyamat állapot változásait tudja-e detektálni ez a mérőeszköz, és hát egy állapotváltozást kifejezhet például az is, hogy két darab között mekkora a különbség. Mikor jó a mérő rendszer ebben a formában? Erre az AIAG kézikönyv, a kék amerikai kézikönyv azt javasolja, hogy legyen 10% alatt a mérés bizonytalansága, akkor általában megfelelőnek tekintjük. Ha viszont 30% fölött van, akkor általában nem megfelelőnek tekintjük. 10 és 30% között ez attól függ, hogy mire használjuk azt a mérőeszközt, mitől függ. Itt röviden azt szokták rá mondani, hogy ha a vevő engedélyezi, itt mik alapján engedélyezi a vevő, hát a mérés vizsgálat ára egy faktor lehet, ez nem inkább a vevőnél, hanem a beszállítónál szokott megjelenni. Tudunk-e költeni egy drágább eszközre? Akarunk-e költeni egy drágább eszközre, üzletileg érdemese? Általában a kisebb bizonytalanságú eszköz nem szükségszerűen, mert sokszor a szervezés is elég ehhez, de általában drágább eszközt szokott jelenteni, nem szükségszerűen. Ami még fontos, és ez a vevőnek fontos, hogyha a mérés bizonytalansága miatt tévesen ítélünk meg egy rossz darabot, és ez a rossz darab kijut a vevőhöz, és ő beépíti mondjuk egy autóba, és ez az autó kikerül az utcára, és a meghibásodás a rossz alkatrész miatt az autó funkciót veszít, akkor ez a funkcióvesztés milyen következményekkel jár? Ha történetesen arról van szó, hogy a funkcióvesztés azzal jár, hogy a klímarendszerben a ventilátor magas fordulaton egy kicsit zajosabb, akkor lehet, hogy ez egy nem annyira súlyos következmény. Van, amelyik automodell erre érzékeny, van, amelyik autógyártó erre kevésbé érzékeny. Ha viszont arról van szó, hogy ez a fékrendszer egy kulcseleme, akkor nem tudjuk tolerálni a funkcióvesztést. Akkor szigorúbbak vagyunk. Tehát akkor nagyon kis százalékot enged meg ide a vevő. Tehát mindig a következmények várható súlyosságától, a kockázat mértékétől függ, hogy mekkora mérési bizonytalanságot engedünk meg. Hozzátesz az AIA kézikönyv egy extra gondolatot, hogy ha nagy a mérés bizonytalansága, akkor átlagoljunk. Ez mit jelent? Ha meg tudjuk tenni, mérjük meg többször, egymás után mondjuk 3-szor, 4-szer, 5-szer, többször az adott darabot, és az egymást követő mérések átlagát tekintsük mérési eredménynek. Az átlagolás ugyanis csökkenti az észlelt bizonytalanságot. Szintén ajánlanám a statisztika képzést, de ez a centrális határeloszlástételnek egyik következménye, az így észlelt az átlagok szórásának a mértéke az alapsokaság szórásához képest, mint a méret, az ismétlés szám 4-szer gyökével csökken. Tehát ha 4-szer mérem meg, az pont felére csökkenti az átlagnak a szórását az alapsokaság szórásához képest, és így, ha az átlagokat tekintem mérési eredmények nyilván kisebb lesz, 4 mérésből pont a felére csökken a mérés bizonytalansága. Oké, tehát akkor most már tudjuk, hogy a mérőrendszer alkalmas-e, vagy nem alkalmas az adott mérési folyamatra. Van itt még egy szám, egy kicsit túlmisztifikált mérőszám, a diszkriminációs index, itt alul NDC, Number of Distinct Categories, itt szépen kiírta a Minitav, gyakran csak NDC-nek becézik. A képlete bal oldalt mellette látható, a darabok közötti szórást és a mérőrendszer szórását hasonlítja össze. Ez én merném úgy is hívni, hogy ez az effektív felbontása a mérőeszköznek. Minél nagyobb ez a szám, annál jobb. Hogy milyen küszöbértéket húzunk rá, mondhatjuk-e azt, hogy mondjuk 5 fölött jó? Igen, általában, de vevői elvárások ettől eltérőt is előírhatnak. Láttam már 10 fölötti követelményt is egyik autóipari vevőnél. Oké. Az AIA követelmények, az előbb elmondtam ugyan, a kézikönyvből másoltam ki, hogy lássátok, nem én találtam ki, a kézikönyv is leírta, hogy ha nem elég jó a mérés, nagy a bizonytalansága, akkor a kézikönyv maga javasolja, hogy átlagoljunk. Persze ennek ára van, többször kell elvégezni a mérést, ami ciklus időben megjelenik. És hát gondoljunk bele, vannak mérések, amik nem többször elvégezhetők. Például egy kémiai analitika, vagy egy roncsolásos anyagvizsgálat. Ha egy darabot egyszer roncsoltunk, akkor azt nem nagyon tudjuk újra megmérni. És a roncsolt darab már nem eladható termék, tehát ez drágává tudja tenni a vizsgálatot, de egyes esetekben mégis ehhez kell, hogy forduljunk. Van egy nagyon fontos gondolat a kézikönyvben is a végén, hogy a mutatószámok közül akár a százalékos, akár az NDC, egyik sem elég jó önmagában ahhoz, hogy döntsünk a mérőeszközről. Mindig az alkalmazás körülményeit, az alkalmazás célját is vegyük figyelembe. Egy gondolattal még szeretném ezt kiegészíteni. Amikor döntünk a mérőeszközről, és azt mondjuk, hogy elég nagy a felbontása, a diszkriminációs indexe, elég kicsi a mérés bizonytalansága a folyamathoz vagy a tűrésmezőhöz képest, akkor általában megnyugszunk, hogy oké, jó az eszköz. És ez, amikor összeállítjuk a gyártási dokumentációt, egy kötelező eleme ennek a dokumentációs csomagnak, hogy a minőséget közvetlenül befolyásoló jellemzők mérési folyamatait megismerjük és dokumentáljuk, hogy ez tényleg megfelel a célnak. Mi a teendő akkor, amikor nem megfelelő? Nyilván ilyenkor felmerül a folyamatfejlesztés igénye. Ebben a számpéldában, és ez az AIA kézikönyvből vett számpélda, ami egyébként a Minitab helpjében is megjelenik, a Minitab segítségével grafikonokat is tudunk rajzolni, meg is rajzolja ezt a grafikont a Minitab, és megmutatom, hogy ebben mit láthatunk. Az előbb látott százalékokat itt oszlopdiagramon, hát ez kevésbé beszédes, mint a táblázatban összeírva, de megjelent, végül is egy prezentációban jól mutat. Viszont a lényeg, a részletek a többi grafikonon jelennek meg. Az én példámban itt a három operátor, itt már csak a betűjeleik vannak, és elsőként a mérés bizonytalanságára nézek rá, kicsit rá is nagyítok, hogy jobban látható legyen. A R-chartot fogjuk nézni, hogy ez mit jelent, erről szól majd a következő két fejezet. Most egyelőre csak azt nézzük bele, hogy ezen a csárton egy pont, bármelyik pont, az adott darabon, az adott operátor által végzett mérések közül a legkisebb és a legnagyobb közötti különbség. Ha így végignézem, és azt látom, hogy az A operátorunk ismétlőképessége egész jó, a különbségek kicsik, ehhez képest a B operátorunk mérései közti különbségek látványosan nagyok. És már meg is mutatja a fejlődés irányát ez a grafikon. Meg kell vizsgálni az egyik és a másik, és talán a harmadik dolgozó módszerét is, hiszen látjuk, hogy különbség van közte. Ez nem jelenti azt, hogy a B dolgozó szükségszerűen rosszul végzi a dolgát. Egyébként lehet az, hogy pont ő az, aki betartja a munkautasítást. Mellette viszont ott az A dolgozó, aki valamit tud. Sőt, már olyanra is láttunk példát a történelem során, hogy pont az A dolgozó volt, ez persze egy tenyésztett példa, de az életben fordult elő ennél cifrább is, az A dolgozó volt az, aki egész jól tudta, hogy mi az a célérték, amit be kell írnia, és ennek megfelelő értékeket írt be. Nyilván nem a valóság, de akkor viszont jó tud lenni az ismétlő képessége. Oké, tehát itt az egyik fejlődési irány a mérés bizonytalanságának a csökkentése. Menjünk oda, vizsgáljuk meg a módszerét, ne sarokba szorítva, mert azért vegyük figyelembe, hogy ez egy ember, akinek érzései vannak, és szeretnénk, hogyha fejlődne, és tanulhatnánk tőle is akár, vagy ő tanulna a módszerről többet, és holnap jobban végezné a munkáját, ez mind szempont lehet itt. És nem elkerülhető az, amiről a lean képzésekben beszélünk, hogy a mozdulatok sorrendje, a mozdulatok végrehajtásának a módja ilyenkor kritikus. Vizsgáljuk meg pontról pontra, és hasonlítsuk össze az egyik, másik és a harmadik dolgozót. A következő fejlődési irány az a reprodukálhatóságból jött, hiszen az is elég magas volt, nem csak a véletlen hiba. A reprodukálhatóságnál pedig az a kérdés, hogy ugyanazt az átlagot tudja produkálni a véletlen hibán túl az egyik, másik, harmadik dolgozónk. És ezt látjuk itt a következő grafikonon. A két piros vonal közti távolság fejezi ki gyakorlatilag a véletlen hibát. Most már a bal alsó grafikonról beszélek. És a véletlen hiba, tehát hogy mit is jelent az NDC, erről a chartról látszik a legjobban, szemléletesen nem pont ez van a grafikonon, de szemléletesen érthető, hogy a két piros vonal közti távolság, ami pont ezzel a tenyér lenyomattal, amit a képernyőn láthattok, vág egybe, hányszor fér el ez a táv ezen a grafikonon, a grafikon alját jelentő ponttól a tetejéig terjedő pontig. Nagyjából ez az NDC mértéke. Ezt csak mint szemléletes mutattam, nem feltétlenül igaz ez matematikailag, de szemléletesen mégis nagyon hasonlót jelent. Ami viszont itt izgalmas, hogy az egyes darabon az A operátor által mért értékek átlaga és a B operátor által mért értékek átlaga és a C operátor által mért értékek átlaga azonos-e, és a második darabnál, harmadik, stb. Tizedik darabnál azonosak-e. Ezt erről a grafikonról is le lehetne olvasni, de helyette inkább a jobb alsó grafikonra terelném a figyelmeteket, mert itt látványosabb, nagyon látványosabb. Az előző három grafikont egymás fölé rajzoltam, mint a három különböző színnel, a kék az A dolgozó, a piros a B és a zöld a C dolgozó grafikonja, és itt már nagyon látványos, hogy a C dolgozó szisztematikusan alámér, mindig a zöld pont van alul, míg az A és a B néha felcserélődik, a C szisztematikusan alámér az A-nak és a B-nek. Ezt a fölötte lévő dobozos ábra is mutatja, igazából azt használnánk erre a célra, de az alatta lévőn sokkal látványosabb most. És ami itt izgalmas kérdés, vajon mitől más a C dolgozó mérési eredménye ennyire lényegesen, mitől mér alá a másik kettő átlagának? Ebből még nem tudjuk meg, melyik a helyes, csak azt látjuk, hogy értelmet nyert, amit korábban az ANOVA mutatott, a két operátor, illetve a három operátor között ténylegesen van különbség. Egyik kilóg a sorból, az A és a B átlagban hasonlót mér, a B nagy bizonytalansággal, de mégis átlagában hasonlót mér, mint az A, viszont a C szisztematikusan eltér az ő kettejük átlagától. És hogyha ezt be tudjuk hozni, megnézzük, mi az oka annak, hogy a C alá mér. Például egy ilyen mérőeszköznél, ez egy mérőléces példához jobban hasonlít, de a tolómérőnél is előfordulhat, a parallaxis hiba, hogy milyen szögben olvasom le a mondjuk onnan jön a fény, és a fény felé fordítom, valamekkora szögben látom. A parallaxis hiba például okozhat ilyent egy ilyen egyszerű mérőeszköznél. Tehát, hogy nem párhuzamosan, illetve nem a leolvasás irányára merőlegesen, hanem valamekkora szög alatt látom a vonalak egymásra esését. Ha más szögből nézem, akkor egy picit mellette lévő vonalat látok ráesőnek, és emiatt tévesen olvasom le. Tehát mindig merüljünk bele a részletekbe, azok fogják megmutatni, hogy a mérőrendszer mi módon fejleszthető. A következő fejezetekben pedig azzal megyünk tovább, hogy a minőség ellenőrzésből, amire használhatunk minősítő rendszereket vagy mérőrendszereket, hogyan lépünk tovább abba az irányba, hogy akár ne is legyen szükség minőség ellenőrzésre, mert szabályozni tudjuk a folyamataink működését, jóságát.